Szeretném a mai napon folytatni azt az üzenetet, azt a tanítássorozatot, amit elkezdtem pár alkalommal ezelőtt. A szavakról volt szó, a beszédről, arról, hogy mennyire fontos az, hogy mit beszélünk, hogyan beszélünk, hogyan használjuk a szavainkat, milyen szívből jönnek ki ezek a szavak, hogyan forgatjuk a szavakat a szánkban, de ahogy az elmúlt alkalommal is hallhatod, túlmutat ez azon, hogy van valami mondat, vagy megtanult szöveg, vagy egy betanult imádság a szánkon, vagy a szánkban, mert nem csupán az a lényeg és az a fontos, hogy mi az, ami kijön a szádon, hanem legalább annyira fontos, hanem fontosabb az, hogy milyen szívből jön az elő. Hogy milyen indíték van benned, milyen motiváció van benned, és mi az egésznek a gyökere, a forrása. Úgyhogy a mai napon is erről lesz szó, bár egy picit specifikusan fogunk beszélni erről, mert vannak olyan dolgok, vannak olyan szavak, vannak olyan mindannyiunkat érintő, hát próbálom a szavakat keresni, hogyan fogalmazzam ezt meg, kísértések, amelyekkel szembesültél már, voltál te is az okozója, voltál már fültanúja, mert a mai napon a pletykálásról szeretnék beszélni. A pletykázásról, és nem is értem, hogy miért mosolyogtok ennyire. Olyan dolog ez a gyülekezetben, olyan dolog ez minden egyes közösségben, nem csak egy keresztény gyülekezetben, amely gyakorlatilag ebben a világkorszakban elkerülhetetlen. Ami miatt az emberek pletykálnak, és ami miatt az emberek információkat adnak tovább úgy, hogy senki nem kérte meg őket, az nagyon sok mindenből fakad. És az, hogy az ember befogja a száját, és megtanulja befogni a száját, és az, hogy az ember odafigyel arra, hogy ami hozzá beérkezik, az nála is maradjon, ne menjen tovább, ez alapvetően abból is fakad, hogy meg tudja az ember tartóztatni magát, hogy mennyire képes önuralmat gyakorolni. És ez a fajta, az a fajta önuralom, az a fajta önkontroll, amiről beszélek, és ami szükséges ahhoz, hogy ez az erény bennünk legyen, ez az egyik legnehezebben kivitelezhető dolog. Az embernek a személyes, egyéni életének a jellemét tekintve az egyik központi helyen szereplő dolog ez. Mindenkinek van jelleme. Nincs olyan ember, akinek ne lenne. Mindenkinek van önkontrollja, vagy mindenkinek van olyan önkontrollja, ami nagyon-nagyon gyenge, szakadozott láncokon vagy köteleken áll, és szinte észre sem vehető. Valaki nem tudja megállni azt, hogy mi a mérték az italnál. Valaki nem tudja megállni, mi a mérték az ételnél. Valaki nem tudja megállni azt, hogyha valami információ eljut hozzá, hogy ezt ne adja tovább. És a pletykázás a Bibliában sehol, egyetlen egy helyen nem szerepel pozitív kicsengéssel, sehol nem szerepel úgy, hogy ez követendő példa lenne, hanem az Ószövetség és az Új Szövetség is egy olyan bűnnek nevezi, amely a nyelvnek a bűne. És ugye tudjátok azt, hogy mi közösségünk nem egy bűnközpontú gyülekezet, nem a bűnről és nem a bűnnek a mélységeiről szoktunk tanítani és beszélni, de Jakab apostol úgy fogalmazott a harmadik fejezetében, a levelének, a második versében, hogy mert mindnyájan sok dologban vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember. Képes az egész testét is megzabolázni. Nehogy azt gondoljátok, hogy a pletykázás egy-egy idős hölgynek a privilégiuma. Nehogy azt gondoljátok, hogy a középkorúak vagy a fiatalok azok nem fertőzöttek ezzel és ebben. Amikor Biblia táborba megyünk, és egyre jobban megismerjük majd ott egymást, de nem azért megyünk, hogy minél több információt megtudjunk másokról, azért, hogy a kíváncsiságunkat ki tudjuk elégíteni, és azt tovább tudjuk adni másoknak. Azt mondja a Biblia, hogy mindannyiunkban van érték, hisz Jézus meghalt értünk, értékesnek gondolt bennünket. De itt Jakab mondja, aki Jézusnak a féltestvére volt, együtt nőttek föl pici gyerekkoruktól kezdve, hogy mindannyian vétkezünk. És azt mondja, hogy aki a szájával nem vétkezik, az a tökéletes ember. Aki a szájával nem vétkezik. Ebben természetesen, ugye az elmúlt alkalmaknak a tanításait meghallgatva, tudod azt, hogy sok minden benne van. Ennek egy pici szelete a pletykálkodás, ami nem más, mint olyan információ a birtokodban, amit elmondasz azért, mert nincs ott az az illető, akiről szól. De nem mondanád el, ha ott állna melletted. Mindannyian kerültünk már veszélyes, ingoványos részre ezzel kapcsolatban, és mindannyian voltunk már úgy, hogy jött hozzánk valami, és megkérdezted a másik, hogy te hallottad ezt? Tudtad ezt? Ha nem is feltétlenül így, és nem is feltétlenül direktbe, de van az emberben egy zsigeri vágy, egy zsigeri kívánság egyébként is arra, alap természete nagyon sok embernek az, hogy kíváncsi. Kíváncsi az információra. Kíváncsi arra, hogy mi van a háttérben. Mi van azzal az emberrel. Az apró részletek, főleg a szaftos részletek, főleg ami nem tisztességes, ami nem szép, az érdekel. Nem az, hogy valaki áldott és gyümölcsöző, és jól megy neki, és nem az érdekel, hogy mi az, amit el lehetne tanulni tőle, hogy ilyen áldott és sikeres, és jól megy neki a családja, a vállalkozása, az élete, a szolgálata. Nem ez, hanem az, hogy amit elrontott. Van valami hiba? Van valami kis kérdőjel? Na, mi az? És a fülünk, az viszket. Viszket. Tudod, a fülviszketés az egy betegség. Több minden oka lehet a fülviszketésnek fizikailag. Az a jó, hogyha nem viszket a fülünk se fizikailag, se úgymond lelkileg, hogy kíváncsi lennél nagyon másnak a dolgaira. Vannak dolgok, amik csak rád tartoznak. És te nem szeretnéd azt, hogy ezt más tudja. Vannak titkok, amik senkire nem tartoznak, csak rád. A te családodra, a te pici kis mikrokörnyezetedre, senkinek semmi köze hozzá. Nem szeretnéd, hogy ezt más tudja, ugye? Nem feltétlenül rossz titkokról beszélek, hanem vannak titkok, az államnak is vannak mondjuk katonai titkai, hadászati titkai, vannak a házasságban hálószobatitkok, senkinek semmi köze hozzá, ugye? De mégis, amikor valaki másról van szó, akkor füledet odahajtod, hogy téged érdekel a másé. De amikor rólad derülne ki valami, akkor azt nem szeretnéd, hogy ez kitudódjon. De ha tudsz valami információt valaki másról, vagy tudunk valakiről, akkor meg szeretjük azt hallgatni. Na most lehet, hogy nagyon ledorongolósan kezdtem, és nem ez volt a célom egyáltalán, ne értsétek félre. Egyszerűen arról van szó, hogy mindannyian érintve vagyunk ebben, és itt Jakab megfogalmazza, hogy a szavainknak a kordában tartása az nem könnyű, mert a szív teljessége az, ami a forrása a szavainknak. Jézus ezt elég világosan elmondta, hogy a szív teljességéből szól a száj. És ott van az a mondás a szép ékes magyar beszédünkben, hogy ami a szívemen a számon. Hallotta mindenki, ugye ezt? Talán mondtad is egy párszor. Jó ez? Jó dolog ez? Nem biztos. Nem tudom, hogy a nemzetközi nyelvben is így van-e, minden országnak megvan-e ugyanez a szólás mondása, bölcsessége, vagy nem is tudom, hogy bölcsességnek mondjam-e, de akkor, amikor jó dolgok vannak a szívedben, amikor jó dolgok vannak a bensődben, akkor jó, hogyha az a szádon van. De Jézus azt mondja, hogy a szívből fakadnak a gonosz dolgok is, és ugye nem az újjászületett szellemről beszélünk ilyenkor, hanem a meg nem újított lelkünkről, a meg nem újított gondolkozásmódunkról, a meg nem újított jellemünkről. És amikor ez van bennünk, akkor nem jó, hogyha az a szánkon van. Mert akkor jön a zúgolódás, jön a panaszkodás, jön a káromkodás, jön a másoknak a kibeszélése, és egy csomó olyan dolog, ami a Biblia hát elég negatívan fogalmaz meg. Egy belső kényszerítő erő működik bennünk, hogy elmondjuk azt, ami bennünk van. Nem tudjuk a szívünket kordában tartani. Nem is ismerjük teljesen a saját szívünket sem. Nem feltétlenül tudjuk befogni mindig a szánkat, ezért meg kell ezt tanulni. Nem tudom, hogy hányan kaptunk olyan nevelést pici gyerekkorunktól kezdődően, hogy válogassuk meg a szavainkat, hogy mit mondunk ki, hogy hogyan fejezzük ki magunkat. Példabeszédek 18.2 azt mondja, nem gyönyörködik a bolond az értelemben, hanem abban, hogy az ő szíve nyilvánvalóvá legyen. Nem gyönyörködik a bolond az értelemben, hanem csak abban, hogy mindenképpen elmondja azt, ami az ő szívében van. És figyelj, attól, hogy a Krisztusban vagy, és újjászülettél, a szellemedbe bekerült Isten, a Szent Szellem, a te szellemeddel együtt egy elegyet alkot, attól még a jellemed, keresztény jellemed nem változott meg. A belső embered, a szellemed igen, de a jellemnek a változása vagy változtatása az a te kezedben van. És hogyha úgy viselkedünk, mint ahogy ez a majdnem 3000 éves tanítás mondja nekünk, mert pár tíz év hiány, ez a mondat 3000 éves. A mai napon ugyanúgy él és ugyanúgy igazság, mint akkor, amikor Salamon ezt mondta. Ugye Izrael harmadik királya. Nem gyönyörködik a bolond az értelemben, hanem abban, hogy mindenképpen az ő szíve ki legyen tárva, mindenképpen elmondja. Mindig el kell mondanunk mindent. Mindig el kell mondanunk, ami minket foglalkoztat. Mindig el kell mondanunk mindent, ami megértésünk van. Mindig el kell mondanunk mindent, hogy mi történt velem. Nagyon sokszor a bolond ember annyira ön és én központú, hogy akkor is beszél, amikor nem kellene, és amikor kell beszélni, akkor is úgy fogalmazza meg, hogy én vagyok annak a középpontja. Én hol jártam, én merre nyaraltam, én nekem milyen jó fizetésemelésem volt. Én. És ez van a szívemen, és ezt gondolom, és ez a véleményem, és ez az ítéletem, és ez a károsztatásom, és megvan a véleményem erről, meg arról, meg amarról is. Nagyon jó, én úgy gondolom, hogyha nem egy dobozban élünk, amiből ki se látunk, és nincsen szabad elképzelésünk, szabad gondolkozás módunk. Legyél tájékozott az életben, legyél tájékozott a világban, a társadalomban, a kultúrában, a politikában, mindenben lehetsz tájékozott, de vigyázz arra, hogy mi jön ki a szádon. Nem feltétlenül azért, mert nem csak azért, mert másoknak kárt okozol ezzel, hanem azért, mert elárulod magad. Hogy a Biblia, bocsánat, rosszul fogalmaztam, eláruljuk magunkat. Hogy a Biblia meghatározással élve nem bölcsek vagyunk, hanem bolondok. Nem tudom én hányszor voltam már ezen megítélés alatt, hogy bolond módjára viselkedtem, vagy beszéltem. Nem számolgatom ezt, és nincsenek strigulák húzva nekem erről, mert Jézus Krisztus vére ezt is orvosolta az én számomra. Nincsen problémám Istennel, és neki sincs problémája velem, de egymással és saját magamra vonatkoztatva sok problémát okozunk magunknak. Mert itt van egy alapelv, hogy ha gonosz gondoltál, tedd a szádra a kezed. Nem kell mindenről véleményt formálni a szavaiddal. Nem kell mindenképpen szellőztetni azt, amit te gondolsz. És ha kell, vagy ha mondod, akkor pedig nagyon-nagyon meg kell vizsgálnunk azt, hogy kinek mondjuk el, milyen módon mondjuk el. Mert ha van egy információd valamiről, akár jó, akár rossz, azt elmondod valakinek, az az illető továbbadja, még tovább kerül, és mire 5-6-10 emberen keresztül megy, az információ annyira eltorzul, főleg, hogyha egy negatív információról van szó, annyira kifordul magából, hogy vagy az információt sekélyessé teszi, és nem pontosan adja vissza, vagy pedig nagyon túlértékeli, vagy kiszínezi, mert mindig az ember hozzáteszi a saját maga lelkét, érzéseit, és úgy adja tovább. Nem szóról szóra mondod el, amit hallottál. Nem tudom, hogy emlékeztek-e, szinte minden általános iskolai osztályban kellett ilyet tenni, csinálni, mikor kicsik voltunk. Hogy sorba kellett állni az osztálynak, és az első gyermek felolvasta, nem tudom, a 2-3 bekezdésnek a szövegét egy papírról saját magában, odafordult a másikhoz, és belesukta a fülébe. A másik odafordult a következőt, belesukta a fülébe. És így végig kellett menni, és a legvégén az utolsó embernek kellett elmondani azt, hogy mit hallott az előzőtől. És amikor elmondta, akkor egész más volt már az egész, mint ahogy az első gyermek azt ugye felolvasta a papírról. Mert az információ torzul. Minél több emberen keresztül megy, annál inkább deformálódik, vagy deformálódhat. Mert nem úgy hallod, nem úgy érted, nem azt gondolod, mint az ember mondani akar. A prédikációval ugyanígy van. Most itt vagytok, és halljátok azt, amit mondok. Valaki így érti, valaki pedig úgy érti. Nem egyformán értitek, mint nekem van egy gondolatom, egy belső meggyőződésem, hogy miért mondom ezt, és tudom azt, hogy mit akarok ezzel mondani. Hogy te pontosan azt érted, amit én mondok, erről nem tudok garanciát vállalni. Ez a te szíved, a te gondolataid, a te lelkiállapotod, a te velem való szimpátiád, vagy a velem való, nem tudom, megvetésednek a függvénye is, hogy mit hallgatsz abból, amit én mondok. Mert azt is gondolhatod, hogy hát igen, tudom, kiről van szó, 3 sorral mögöttem arról az emberről van szó. Azt is gondolhatod, hát Attila, rólam beszélsz, engem kiprédikálsz most itt mindenki előtt. Ki mit gondol? Ne mondd el, jó? Ne mondd el. Ugye azt is gondolhatod, ez Isten igéje, igen, és ezt, ebből tanulni akarok, és ezt meg akarom érteni. És bizonyára hibáztam, de még egyszer nem akarok beleesni ebbe. Oda akarok figyelni mostantól kezdve tudatosan arra, hogy hogyan élem az életemet ezen a területen is. Tehát a Biblia azt mondja, és ez mindannyiunkra igaz, hogy a bolond egyik ismertető jele ez, hogy mindenféleképpen azt akarja, a szíve nyilvánvaló legyen. És itt nem mondja el azt, hogy ez a szívben lévő dolog jó vagy rossz. Nem mondja azt, hogy nagyon rossz és gonosz és bűnös dolgokról van szó. Nem kell mindig mindent elmondani, mert akkor sem, hogyha jó. Miért? Ki a legjobb példánk erre? Jézus Krisztus. Ő sem napi 26 órában prédikált és tanított, hogy mindent elmondja, ami a szívében van. Arról beszélt, annak beszélt, akkor beszélt, amikor kellett, és amit kellett. Úgyhogy ez egy művészet. Maga az élet is az, és ezt tanulnunk kell. A bolond ember mindig szellőzteti a véleményét. Még hogyha jó a véleménye, vagy rossz a vélemény, akkor is. És sokszor ez a szellőztetett vélemény, ez egy üres beszéd, ami nem más, mint üres fecsegés meg locsogás. Ami ennél súlyosabb, az, amikor megy a gyülekezetben, vagy bármilyen közösségben a hírhordás. Azért megyek, hogy kémkedjek, hogy halljak valamit. Imakörön azért megyek imakörre, hogy ott az elhangzó imakérésekkel kapcsolatban nekem információ megyen, hogy kinek mi a gondja, baja. Vannak sajnos olyan keresztény testvéreim, akiket nem kérek meg arra, együtt imádkozzak velük valakivel kapcsolatban, mert nem vagyok róla meggyőződve, hogy ez köztünk marad. Ez a tény. Mert akkor egyből elmondja már a 3., 4., 5., hogy te hallottad, de ez és ez ilyen gondja, baja van, és imádkoztunk érte. És megy tovább, és az emberek nem mindig jó hiszeműek, az emberek nem mindig jó szándékúak. Mi keresztényként jó szándékkal kell tegyük azt, amit teszünk. Nagyon sokszor van, hogy alaptalan szóbeszéd jön ki az embereknek a szájából, és az az igazság, hogy ebben a bölcs emberek nem vesznek részt. A bölcs emberek nem partnerek ebben. A plegykálkodás Próbálok nagyon diszkréten fogalmazni. Ahogy én magamnak ezt leírtam, és megfogalmaztam, nagyon erőteljesek. Nem a károsztatás szava ez senki felé, és nincs senki spécizve ezzel kapcsolatban, és nincs is napirenden ez senkivel kapcsolatban, hanem egy általános tanítás az, amit évek óta szerettem volna valamilyen formában elmondani, most ide értem, de kimondom. A pletykálkodás, és akik pletykálkodnak, azok olyan gyenge emberek, akiket a testi kívánságok irányít. Nem vagyunk időnként képesek arra, hogy befogjuk a szánkat, mert ahhoz az kellene, hogy megfeszítsük a testünket. Sokszor az kellene gyakorolnunk, amire a Biblia felszólít minket, hogy a testünket tartsuk alávetésben. Azaz azt is jelenti ez, hogy időnként nem azt csináljuk, amit akarunk. Időnként nem azt beszélünk, amit akarunk. Időnként ahhoz lenne kedvem, hogy átmenjek a szomszédba, és belekiabáljam a kedves szomszédnak az arcába, hogy zárd már le szombat délután 5 órakor a 90-es évek diszkózenéjének a bömböltetését, mert hétről hétre minden nyári délután és megy a diszkózene, és lakóközösségben az nem csak én hallgatom, hanem mindenki más is. De nem megyek, nem csinálom ezt, mert tudom, hogy a jó szomszédi viszonyból jó szomszédi iszony lenne. És ezt nem akarom. Jóba vagyunk, ha nagyon úgy van, akkor lehet, hogy megkérem, hogy figyelj, most szeretnék kiülni én is a kertbe egy picit, mint ahogy te kiültél. De én inkább hallgatom a rigóknak a csiripelését, mint sem a nem tudom milyen zenét. Hogy jött ez be szóba? Azt hiszem, hogy erő kell ahhoz, hogy az ember a birtokába jutott információkat magában tartsa. Valakinél, vagy valakik között valamilyen közösségekben van ennek kultúrája. És vannak gyülekezetek, vannak közösségek, ahol oly mértékben fertőzött az embereknek az ezzel kapcsolatos elméje, hogy azonnali hatállyal az információ birtokában keresi azt, hogy kinek tudja ezt elmondani. Ha nincs itt az illető, hívja telefonon, és megy tovább az info. Minél előbb, minél gyorsabb. Tudtad? Hallottad? Hallottad Attila, miről prédikált? Engem prédikált, téged prédikált ki vasárnap. Nem, ez csak egy fiktív dolog, nincs erről szó. Bár ki tudja, nem tudom. Hála Istennek nem tudom azt, hogy egymás között miket beszéltek. De ez egy olyan dolog, amire oda kell figyelnünk, mert egy-egy olyan pletyka, egy-egy olyan információ, ami a félreértést még tetézi, még nagyobbá teszi, a gyülekezeti egységet tudja rombolni. A közösségnek a lojalitását támadás alá helyezi. Az embereknek az eltökéltségét, az embereknek a hűségét megingatja. Mert ezt hallottam, azt hallottam, aminek a fele sem igaz, de mégis hitelt érdemlően adjuk tovább és mondjuk, miközben csak egy poén volt, vagy egy vicc volt, vagy egy félreértés volt, de még hogyha igaz a dolog, és a 100%-ban igaz a dolog, akkor sem feltétlenül kell neked azt tovább adnod. Olyan közösséget szeret az Úr, vagy szeretne az Úr, így fogalmazok, és mi is olyan közösséget szeretnénk, ahol érettek vagyunk arra, hogy tudjuk azt, hogy kivel, mit, hogyan beszéljünk meg. És mindannyiunknak a birtokába jutnak információk, jók is, és kevésbé jók. Olyanok, amik a másikat a szemünkben felemelik, és olyanok, amik a másikat a szemünkben hát egy kicsit a listánkon lejjebb húzzák. Vannak szavak, vannak mondatok, vannak infók, amik az embereket előttünk egy magas polcra helyezik, és vannak olyanok, amiket megalázzák a szemünk előtt. Az információ megalázza az illetőt a szemünk előtt. Úgyhogy oda kell tudatosan figyelnünk arra, hogy bármi jön velünk szembe, bármit hallunk, legyünk már azok az emberek, akik ennek az igazságtartalmát megvizsgáljuk, mielőtt bármit kezdünk vele. Mielőtt elkezdenénk gondolkodni rajta, mielőtt elkezdenénk agyalni rajta, mielőtt elkezdenénk keseregni, vagy elkezdenénk akár örvendezni rajta, vizsgáljuk meg az igazság tartalmát. Arról nem is beszélve, hogy tovább, hogy mielőtt továbbadjuk, vagy mielőtt bárkinek beszélünk bármiről is. Mi az igazság tartalma? Egy kellemetlen info erről, egy szaftos titok pletyka arról, és mindjárt úgy érezzük, hogy az információnak az ismerete az minket különlegessé tesz, és mi vagy birtoklunk valamit, ami a másiknak nincs meg, ezért nekem van valami. És olyan fontosnak és olyan értékesnek gondoljuk magunkat ettől. Olyan különnek érezzük. Nekem ez megvan, neked ez az info nincs meg. Ezzel még úgy is vissza lehet élni. Nekem van infom, tudnak, hogy van infom, de nem mondom el. Ugye? És akkor másikban egyből ott a kíváncsiság, de milyen infót van? És ilyenkor a testi keresztény furdalja az oldala, már nagy luk van, hogy mi az, tölts be ezt az űrt a lelkemben, mondd már el, hogy mi az az info. És itt csöpögtetnek emberek infókat, keresve azt, hogy ki, hogyan, miként reagál rá. 1 Péter 4:8 azt mondja, mindenek előtt pedig legyetek az egymás iránti buzgó szeretetre. Jaj, hogy írtam ki magamnak? Lehet, hogy rosszul írtam ki magamnak. Mindenek előtt pedig legyetek hajlandók az egymás iránti buzgó szeretetre, mert a szeretet sok vétket elfedez. Jó, hogy ki van vetítve, mert az én papíromon ez rosszul szerepel. Mindenek előtt az egymás iránti buzgó szeretetre legyetek hajlandóak. Ha nem tudod, hogy hogyan működik Istennek a szeretete, akkor olvasd el az 1 Korintus 13-nak a közepét. Sőt, inkább az egészet. Vajon, ha neked van valami viselt dolgod, feltételezzük ezt Jézusról, vagy az atyáról, hogy ezen röhögcsél a trónterembe az angyalokkal? Hogy ez beszéli ki rólad a hátad mögött? Biztos vagyok benne, hogy nem. Tehát ez egy alapvetés. A Zsoltárokban a 34. fejezetben a 12-es, 13-as vers mondja, ki az az ember, aki kívánja az életet, és szeret napokat, hogy jót láthasson? Tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól, és ajkaidat a csalárd beszédtől. Tartóztasd meg a szádat, az ajkaidat a család beszédtől. Még hogyha a szívedben nincs is jó dolog, és a szívedben elítélés van, a szívedben károsztatás, a szívedben vádlás van valaki iránt, mert ez idő kell sokszor, hogy ezt kezeljük magunkban, akkor is meg tudod tenni azt, hogy a szádra teszed a kezed, és nem mondod ki. Fájdalmas lesz. Kinkeselves lesz, mert a test, az ego, az én tudat, az szenvedni fog. De ez az elhívásunknak a része, hogy alávetésben tartsuk. A burkolt kis célozgatások, a másik embernek a jellemének a csorbítása, a megvetéssel beszélünk másokról, és a mások viselt dolgainak a felhánytorgása, tudod, hogy sátáni tulajdonság? Ez tőle ered. A sátántól ered. A pletykálkodás felbújtója maga a sátán. Tőle ered. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon komolyan beszél erről az ige. Gondolj csak bele, a kertben, amikor azt sejtette, azt sugalta, azt manipulálta Évának a fülébe a szavaival, hogy Isten igazából nem igazságos, ő egy zsarnok, aki visszatart tőletek dolgokat, és azért nem akarja, hogy eljél abból a gyümölcsből, mert olyan leszel, mint ő. Egy ilyen megkavart, féligazságokkal teljes mondatot hozott, amivel gyakorlatilag rágalmazta Istent. Nem direktben mondta azt, hogy én most rágalmazom a te Istenedet, és ezt csináld, hanem így jött az információ, így ilyen sikamlósan, olyan kis könnyen bevehetően. Csak ugyanazt mondta. Csak ugyanazt mondta a pásztor. Csak ugyanazt mondta a mellette dülő. Csak ugyanígy értette. Csak ugyanazt gondolta. Valóban, te is ezt gondolod? És ez egy nagyon-nagyon veszélyes terep, mert könnyen becsapódhatunk, és sátának a szavai külsőleg hasonlítanak az igazra, de mégsem az. És ezek a sikamlós, nyájas beszédek, ezek rendkívül negatív szavakkal vannak, illetve az Új Szövetségben. Odáig elmegy az Új Szövetség igéje, és nem a törvényt prédikálom, hogy azt mondja Pál apostol, hogy a hízelkedő és a nyájas emberektől, akik szakadásokat szítanak, azoktól távozz el, ne tartsál velük semmilyen közösséget, semmilyen kapcsolatot. Nagyon érdekes, nem? A pletyka nem mindig teljes valótlanság. A pletyka nem mindig olyan méreg, ami nyilvánvalóan rá van írva, hogy ez egy méreg és megmérgezi a lelkedet, hanem a pletyka egy olyan féligasság, vagy nem teljes valóság, ami eltorzítja az igazságot, félremagyarázza a valóságot. Félremagyarázza, egy kicsit becsapva, egy kicsit megkeverve, egy picit kiszínezve, egy kicsit megtupírozva. A nők tudják, milyen az, amikor a hajat feltupírozzák, ugye? Amikor úgy, csak úgy simán egyenesen úgy rásimul a fejre, akkor egy kis fésűvel úgy meg lehet tupírozni, olyan nagyobbnak tűnjön, és olyan szebb a hatás. A szavakkal ugyanezt meg lehet csinálni. Hogy van egy valami igazság, és akkor egy picit felnagyítjuk, egy picit kiszínezzük, egy kicsit hozzáteszünk. Mert úgy értékesebbnek gondoljuk. Nagyon sokszor a keresztények azért pletykálkodnak, mert helytelen az értékrendjük. Helytelen az értékrendünk akkor, hogyha a számunkra nem elsődleges helyen van a tisztesség. Helytelen az értékrendünk akkor, hogyha nem tartjuk tiszteletbe a magánügynek a védelmét. Ha nem tartjuk tiszteletben azt, hogy vannak olyan dolgok, amelyek titok kategória, ami nem tartozik másra, csak arra az emberre, vagy arra a csoportra, arra a közösségre, akiket érint. Szokták ezt mondani, mindenki ismeri, hogy a családi szennyest nem teregetjük ki mások elé. Értelemszerűen minden egyes családban megvannak a szép dolgok, és lehet, hogy akár generációkra visszamenve vannak olyan dolgok, amik nem annyira nagyon szépek, mert történt valami ilyen-olyan-amolyan, ami nem feltétlenül szép dolog. Nem tartozik másra. A gyülekezetben van egy csomó dolog, ami magánjellegű dolog a te életedben, nem tartozik a melletted ülőre, rám sem. Viszont vannak olyan dolgok a gyülekezetben, amelyek mindannyiunkat érintenek, amelyek rád tartoznak, meg rám is tartoznak. És például az rám tartozik, hogyha valaki meg Istvánra, vezetőségre, ha valaki közületek furkálódik és hazugságokat terjeszt, nem tudom, bárkiről a gyülekezetben, vagy akár rólunk, akkor a te részedről nem pletyka, hogy ezt elmondod nekünk, hanem ez igazságos, és ez a helyes. És nem árulkodsz ilyenkor, hanem a gyülekezet és a közösség védelme érdekében hozol egy jó döntést, hogy nyilvánvalóvá teszed, de nem kezded el kürtölni mindenkinek, hogy ez az ember ezt és ezt csinálja, hanem megbeszéled azzal, akivel kell, adott esetben a vezetővel. Hogy te figyelj, ezt láttam, ezt tapasztaltam személyesen, nem a második, harmadik, ötödik embertől hallottam ezt, hanem személyesen jött hozzám az illető, és ilyen ostoba butaságokat mondott, és hát mi erről a véleményed, pásztor? És akkor oda megyünk hozzá kettesbe, vagy hármasba, és akkor rákérdezünk. És nem azért tesszük ezt, mert személyes, egyéni sérelmünk van, mert lehet engem egyénileg, személyesen sérteni, nem nagyon fogok valószínűleg védekezni ellene. Úgy se lehet ezt kikerülni. Viszont amikor a közösségről van szó, Istennek az ügyéről van szó, Krisztus testéről van szó, akkor ez mellé, vagy ezzel nekünk foglalkozni kell. Volt olyan kedves testvérünk, évekkel ezelőtt volt ez, aki állandóan zúgolott, állandóan panaszkodott, minden tanítás után a mellette ülőknek mondta, mi volt ezzel a baj, az volt a baj, ez nem jó, az nem jó. És mondták neki, miért csinálod ezt? Miért jó ez? Mondd el nekem. Mondd el annak, aki itt szolgál, ha valami nem tetszik. Miért kell a többieket fertőzni ezzel a egyébként nem is valós és nem is jogos kritikával? Nem volt hajlandó megtérni, megváltozni. Akkor megkértük, hogy figyelj, akkor nem kell ide jönni. Ha egyébként se tetszik itt a légkör, meg amit hallasz, akkor miért vagy itt? És megkértük, hogy akkor látogasson olyan gyülekezetet, ahol ezt tolerálják. Mi az a gyülekezet akarunk lenni, ahol védelmezzük egymást. Védelmezzük egymásnak a lelkét, a meggyőződését. Bárki bejöhet közénk. Most is vannak közöttünk kedves katolikus testvérek. Isten hozott benneteket, akik követnek minket interneten évek óta. Nyitottak vagyunk. De nem azért vannak ők se itt, meg egyikőtök se, hogy itt bomlást szítsatok. Hanem azért, mert van egy közös pont az életünkben az Úr Jézus Krisztus. És amit ő mond, az a lényeg. És az a fontos, aminek alávetjük magunkat. Nagyon sokszor van az, hogy a titkot kibeszéljük, de szeretnénk, hogy az titokban maradjon, hogy ezt mi beszéltük ki. Ugye? Én mondom el az információt, de nem mondd el annak az illetőnek, hogy tőlem tudod. Na ez a pletyka fészke, meleg ágya. Miért mondod el, ha nem vállalod, hogy ez tőled ered? Miért mondod el? Azért, mert önző az ember. Ez világiasság. Erről szólnak a tévében a szappanoperák. A furmánykodásról, a cselszövésről, a dramatizált pletykálkodásról, az ármánykodásról. A másokról elmondott rossz információk az önigazult embereknek édesen csöpögnek a lelkükről le. Mert a róluk, vagy rólunk kialakult kép a másikhoz képest szebb és jobb. És úgy gondoljuk, hogy hát én nem vagyok olyan, mint az a másik. Hogy csinálhatta ezt? Hogy viselkedhetett? Hogy mondhatott ő ilyet? Én biztos nem csináltam volna ilyet. Én ezzel gyakorlatilag a másik fölé emelem magam. Miközben nem voltunk ott, nem ismerjük a részleteket a másik ember életében, nem tudjuk mi, hogyan viselkedtünk volna, de Pál apostol elmondja, hogy amiben megítéled a másikat, te is ugyanabban bűnös vagy. Úgyhogy érdekes ez az egész téma. Úgy hiszem, hogy a pletykára való odafigyelés legnagyobb oka az a kíváncsiság, mert akarjuk hallani, és akarjuk tudni az információt. Csak hogy tudjunk róla. Vannak dolgok, tény, amiről tudnod kell. Vannak dolgok, amikkel tisztában kell legyél azért, hogy objektív, tehát átgondolt, jó döntést tudjál hozni. Vannak dolgok, amikről sok-sok információt be kell gyűjteni ahhoz, hogy meg tud hozni a magad egyéni személyes döntését bizonyos dolgokkal kapcsolatban. Például, hogy mondjak egy nagyon egyszerű példát. Vagytok nagyon sokan, akik évekig más közösségekben jártatok. De valamilyen oknál fogva már nem jártok oda, vagy nem jártatok oda évekig, és kerestetek közösséget, kerestetek gyülekezetet. Nem jó bemenni egy közösségbe úgy, hogy nem ismerem azt a gyülekezetet. Ismerd meg, szerez információt, gyere, beszélgessünk, hallgass meg a tanításokat, nézz utánunk, és egy csomó információt gyűjtsél össze, de olyat, ami igaz. És akkor tudsz dönteni, hogy akarsz ide járni közénk, itt akarsz lojálos lenni a vezetéshez, itt akarod az Urat szolgálni. Tehát ezek kellenek megfelelő információk, és persze kell az is, hogy a szívedben ott legyen az isteni vezetés, az az elsődleges természetesen. De egy közösség sem tökéletes. Minden gyülekezetnek megvan a múltja, a jelene, és a jövője is, és a jó dolgokkal együtt az ember fölvállalja azokat is, amik nem annyira tökéletesek akár. Tehát kell az információ, de vannak dolgok, amik egyszerűen nem ránk tartoznak. Tehát nem releváns. Akarjuk tudni sokszor. Akarjuk tudni az információt. Viszket a fülünk. Jól érezzük magunkat akkor, amikor valakiről valamit hallunk. Vagy nem így van? Azt hiszem, hogy minél érettebb és minél bölcsebb az ember, annál inkább van úgy, hogy amikor hall valamit, akkor azt mondja magában, hogy jobb lett volna az, hogy ezt nem tudom. Jobb lett volna, ezt nem hallom. És az sem baj, hogy egy információ eljut hozzád, ha rákérdezel, hogy te figyelj, ezt miért mondtad el nekem arról az emberről? Miért mondtad ezt nekem róla? Mi a célod ezzel? Mert nagyon sokszor, amit hallunk valakitől, egy harmadik személyről, az azért van, mert azt szeretné, hogy a mi látásmódunk, a mi hozzávaló viszonyulásunk, az megváltozzon. Hogy ne szeressük már, ne tiszteljük már, ne becsüljük már annyira, ne gondoljuk az olyan, hú, de milyen ember, nem tudjuk meg azt, hogy egész vannak stikliei. Bizony. Ezért nem baj, ha megkérdezed azt, ha valakitől valakiről rosszat hallottál, hogy ezt miért mondtad el? Az se baj, hogyha megkérdezed, hogy ezt miért nem úgy mondod el, hogy itt áll mellettünk az az illető? Akkor is vállalod a véleményed? Ezeket vissza lehet kérdezni nyugodtan. És meg fogod látni azt, ha ezt komolyan gondolod, hogy legközelebb nem megy oda hozzád pletykálni, mert nem vagy rávevő. Példabeszédek 10:18 mondja azt. Gyűlöletet rejteget a hazug ajkú, és rágalmakat terjeszt az ostoba. A 11. fejezet 9-es verse mondja. Szájával rontja meg a képmutató fele barátját, de az igazak a tudás által megszabadulnak. De ami a leginkább passzol talán a mai tanításhoz, az a 11. fejezet 13-as verse. Segítsetek, mert nincs fölírva nekem, hogy megkeresem a Bibliámban. Tehát példabeszédek 11:9. 11:9, bocsánat. 11:13, köszönöm. Na, valaki ébren van, valaki figyel. 11:13, hú. Kíváncsi vagyok, mit fogtok pletykálni arról, hogy félrebeszélek ma. A rágalmazó megjelenti a titkot, de a hűséges szellemű elfedezi a dolgot. A rágalmazó megjelenti a titkot, de a hűséges szellemű elfedezi a dolgot. Tegyük ezt azért helyére. Ezzel gyakorlatilag azt mondtam, vagy azt mondom, vagy azt tanítom, hogy soha senkiről nem mondhatunk rosszat. Azt mondtam, hogy minden bűnt és minden bűnös dolgot el kell takarnunk. Egyáltalán nem ezt mondtam. És egyáltalán nem ezt mondja az ige sem. Sőt, a 3 Mózesben a 19. fejezet 16-os versében van két egymás követő igevers, amit jó, hogyha az ember olvas és meg is ért, amely így szól, hogy ne járj rágalmazóként a te néped között, ne támadj fel a te fele barátodnak vére ellen. Én vagyok az Úr. Ne gyűlöld a te atyád fiát szívedben, fedd meg a te fele barátodat nyilván, hogy ne viseljed az ő bűnének terhét. A rágalmazóit pletykálkodás jelent. És azt mondja itt a 17-es vers, hogy nyilvánosan fedd meg valakit. Az előbb azt olvastuk a 16-osban, hogy ne járjál rágalmazóként. Utána meg azt olvassuk, hogy nyilvánosan fedd meg. Mondhatod, ez az Ószövetség. Ugye Új Szövetségben egyetlen legfőbb parancsolatunk szeretetbe járnunk mindenkivel, nem szabad senkiről semmi rosszat mondani. Mit mond az Új Szövetség igéje? 1. Timóteus levél, 5. fejezet, 19-es, 20-as vers, így szól. Presbiter ellen vádat ne fogadj el, hanem csak 2 vagy 3 tanú bizonyságára. A vétkeseket mindenki előtt fedd meg, hogy a többiek is elrettenjenek. Hú. Na most akkor lehet rosszat mondani valakiről, vagy nem lehet rosszat mondani valakiről? Most akkor pletykálkodok, vagy nem pletykálkodok? Nagyon érdekes, olyan ellentétesnek tűnő dolog. Most akkor mondhatok rosszat, vagy nem mondhatok rosszat? Nem mondja az ige azt, hogy nem beszélhetünk rosszat egy emberről, hanem a pletyka ellen beszél, vagy az ellen, hogy az örömünket lejjük abban, hogy valami negatívat közlünk valaki másról. Itt ez az egész a szívről szól. Nem mondja azt, hogy gonosz, aljas, szakadásszító, nem tudom milyen keverőgép emberekről nem lehet elmondani azt, amit csináltak. Hanem azt mondja, hogy ne azért tedd ezt mindenféleképpen, hogy te őt lehúzzad, meg megalázd, meg mindenki előtt nyilvánvaló legyen a te negatív véleményed róla, hogy minél nagyobb karaktergyilkosságot kövessél el, mindenki tudja azt, hogy milyen jellemű ember. Nem ezt mondja. Azt, hogy ne pletykálj, ne jeljük az örömünket benne, hogy valakiről negatív dolgot mondunk. Nem jó dolog egyébként. Érett keresztény emberként az ember úgy lehet ezzel, hogy nem jó dolog bárkiről is negatív dolgot mondani. Nem jó dolog azt mondani, hogy egy-egy emberben nem bízok meg. Egy-egy ember ezt vagy azt, vagy amazt csinált. Nem jó. Sokkal jobb dolog, és sokkal jobb az, hogyha az ember pozitív dolgokat tud mondani fele barátjáról, testvéréről. Aki szeretetben jár, az igyekszik fedezni másoknak a hibáit és tévedéseit. Aki szeretetben jár, elmondom még egyszer, igyekszik elfedni a másiknak a hibáit, a gyengeségeit, akár a jellemhibáit is. Nem arról van szó, hogy kiemeljük és propagáljuk azt, hogy nekem mi a véleményem arról a másik emberről. Hanem igyekszik mindél inkább a szűk körben ezt tartani. De ebben is lehetnek szélsőségek. Nem kell mindent a szőnyeg alá söpörni, és nem kell mindent nem kell minden bűnt titokba tartani. Mert például, hogy szélsőséges példát, hogy mondjuk egy pedofil a gyermeked iskolájában garázzálkodik, vagy az iskola előtt, azt nem kell szőnyeg alá söpörni, hogy de hát nem akarom annak a drága embernek a személyiségi jogait sérteni, hogy nyilvánosságra hozom, hogy milyen aljas ember, és hazafelé molesztálja a kicsi gyerekeket. Nem erről van szó, hogy védjük a bűnt, meg védjük a gonoszt. Vannak emberek, és fájó erről beszélni, de erről is kell beszélni, időnként ki kell mondani. Vannak emberek, testvéreink, akik évekig voltak közöttünk és jártak közénk. Aztán egyik hétről a másikra eltűntek. És van egy-kettő ember ilyen, nem jellemző, és nem minden hetes, és nem minden hónapban, nem minden évben van ilyen. Van egy-kettő ember, akinek meg kellett mondani azt, hogy az az erkölcstelen életvitel, az, amit a gyülekezetbe fű alatt csinálsz, az itt nem tolerálható. Ezt nem engedjük meg. Adtunk lehetőséget arra, hogy változzon, hogy megtérjen, nem volt hajlandó, csinálta tovább. Akkor nem engedhetjük be a fertőzést a gyülekezetbe. Tehát ez egy kemény dolog, és nem azon vagyunk, hogy minél több embert kritizáljunk és kizárjunk a gyülekezetből. Pont az ellenkezője ugye a cél, de hogyha a háborgató jelen van, akkor az egész gyülekezet háborog. És ami miatt ma a gyülekezetben békesség van, fejlődés van, növekedés van, előrehaladás van, és van jövőkép, az azért is van ma így, mert hoztunk kemény, szigorú döntéseket évekkel ezelőtt is bizonyos emberekkel kapcsolatban. És azért vagyunk itt, és azért megyünk előre. Úgyhogy ennek mindig két oldala van, de a pletykálkodás az semmilyen módon nem tolerálható, illetve van a pletykálkodásnak egy súlyosabb foka, amit a Biblia rágalmazásnak nevez, ami szó szerint arról szól, hogy a másikról állítok valami olyan dolgot, amiről tudom, hogy nem igaz, de mondom azért, hogy valamiféle lelki, szellemi, anyagi vagy bármilyen jellegű hasznom legyen abból, hogy neki rossz a megítélése. Úgyhogy mivel gyülekezet vagyunk, mivel egy közösség vagyunk, és mivel fejlődő közösség vagyunk, nem csak a pásztornak kell ebben fejlődni, Nem csak a vezetőknek kell ebben fejlődni, hogy ezt meglássák, ezt helyesen és jól kezeljék szeretetben, hanem mindannyiunknak, mindannyiótoknak tudni kell ezt. Mert a pletykaság nem csak annak a hibája, aki mondja, hanem annak a hibája is, aki hallgatja. Úgy is mondhatni, hogy a pletykaság nem csak a szájnak a bűne, hanem a fülnek a bűne is. Mert valaki odafordítja erre a fülét, valaki keresi ezt, valaki kutatja ezt. És ha ezt keresi, kutatja valaki, akkor meg fogja találni. És az ilyen jellegű emberek egymásra találnak, közösségbe, gyülekezetbe is. Nem 10-20 fős közösség vagyunk, hogy mindenkivel napi szinten tudjunk kapcsolatot tartani, és ez, mivel egyre bővül a közösség, egyre jobban kell képben lenni a gyülekezeti tagoknak azzal kapcsolatban, hogy a pletyka kikerülhetetlen egy közösségben. Viszont a fertőzésnek a nagysága az minimálisra csökkenthető akkor, ha a gyülekezetben lévő tagok tudják azt, hogyha valami információ bejön hozzájuk, akkor tudják azt mondani, hogy na, ennek az információk itt nálam van most vége. Tőlem tovább nem megy. Mert ez az értékrend bennem. Ez az én bibliai keresztény világszemléletem, életszemléletem, hogy ezt én így kezelem. Nem tudod elkerülni az információ áradatot. Nem tudod kikerülni azt, hogy mindenfélét halljál, hazugságot, igazságot, féligazságot, megtévesztést. Évek vannak még előttünk, amikor ez felütheti a fejét, és fel is üt, felütheti igen a fejét. És neked tudnod kell ezt kezelni. A pletykálkodónak a szája bűnösre teszi a pletyka hallgatónak a fülét, a hallgatóit. Mert sok hallgató elfogadja, sok hallgató szereti, és sok hallgató élvezi a szaftos információkat, és továbbadja, azt egy kicsit megfűszerezve. Egy kicsit megsózva, egy kicsit megpaprikázva, egy picit kicsinosítva, egy picit hozzátéve. A pletykálkodó az egész gyülekezet ellen van. A pletykálkodás keményé teszi az embereknek a szívét a másik felé, akiről hallod azt, amit hallasz. A pletykálkodás előítéletessé tesz, és a hűséget rombolja. Mert a pletykálkodó nem érezi szükségesnek azt, hogy leellenőrizze az információnak az igazság tartalmát. A pletykálkodónak az a szíve vágya, hogy amit hallott, azt továbbadjon. Példabeszédek 20:19 mondja ezt, hogy megjelenti a titkot, aki rágalmazó. Tehát aki fecsegő szájú, azzal ne barátkozzál. Mondja ezt Salamon 3000 évvel ezelőtt. És azt gondol, hát a pletykálkodás az, nem tudom, magyar falusi népéleknek a 60-as években volt a csúcspontja, amikor falusi közösségekben esténként kiültek az idős asszonyok munka után az utcán a akácfa alá a kispadra, és akkor megbeszélték az aznapi dolgokat. Hadd mondjam el, én ezt láttam egyébként, nem a 60-as években, hanem a 80-as években, falun, hogy minden este nyáron, pont a nagymama háza előtt volt a pad, egyik fele a akácfához volt hozzászögelve, és ott ültek 5-en, 6-an, 8-an, 10-en, nem csak asszonyok, férfiak is. És megbeszélték az éppen aktuális, aznapi dolgokat minden este. Ez egy közösségi, gyülekezeti alkalom volt. Egy olyan alkalom, amikor meg lehetett beszélni. Én kis gyerekként ott a idősekot beszélgetnek. Hát nem tudtam igazából hozzászólni semmit sem, sokat nem is voltam ott, de láttam ezt. És az, hogy összejönnek az emberek, az, hogy beszélgetnek az emberek, ez nem rossz dolog, ez jó dolog. Azt gondolom, hogy ma is sokkal többet kellene így összejöjjünk, de mi a cél? Meg miről beszélgetünk? Meg hogyan beszélgetünk? Az a nem mindegy. Ugye minél többet beszélgetünk, annál inkább szóba jönnek személyes dolgok, nem csak a magunké, hanem a másiké is. Na és akkor itt kell okosnak lenni, hogy az ember hogyan fogalmaz, mit mond, hogy mond-e egyáltalán. Hát csak azért mondom, hogy tudjál róla. Hallottad ezt? Tudtad ezt? Úgyhogy Ez a magyar reality, de azt gondolom, hogy az egész világon ez így van, minden egyes közösségben. Ahol közösség van, ott a pegykálkodás felüti a fejét. 2 Korintus 12:20. Ha megkérdezem azt, hogy szerinted Pál apostol félte valamitől, akkor azt mondom, hát Pál apostol egy hitember, nem fél semmitől. Igen ám, de amikor írja a gyülekezetnek a levelét, második levelét, a végét így zárja le, hogy van egy kis félelmem. Az eredeti görögben ez a szó igazából azt is jelenti, hogy tartok tőle, aggódom ez miatt. És felsorol egy pár dolgot, hogy mi van a gyülekezetben, ezt mondja. Mert félek, hogyha oda megyek, nem találok majd olyanoknak, amilyenek szeretnélek, és engem is olyannak találtok, amilyennek nem szeretnétek, hogy valamiképpen versengések, irigységek, indulatosságok, visszavonások, rágalmazások, fondorkodások, felfúvalkodások, pártoskodások lesznek köztetek. Pál apostol tartott ettől, hogy lesz pletyka a gyülekezetben. Volt pletyka a korai gyülekezetben? Biztos, hogy volt. Volt-e közöttünk, vagy lesz-e közöttünk? Biztos, hogy lesz. Azt hiszem, itt nem ez a kérdés, hanem az, hogy ez milyen mértékű. Az a kérdés, hogy ezt hogyan kezeljük. Az a kérdés, hogy hogyan reagálunk erre. Az a kérdés, hogy mi a válaszunk erre. A pegykálkodáskor az emberek kapcsolatokat kötnek egymással. Szeretnének az emberek máshoz kötődni. És igazából a pegykálkodás sokszor erről szól, hogy megpróbálnak kapcsolatokat építeni velünk, megpróbálnak kapcsolatot építeni veled. Újkor célzásokat tesznek azért, mert várják a reakciódat. Várják azt, hogy te erre mit reagálsz. Nem úgy megy hozzád, hogy rádönti egyből a szennyes ruhát, vagy azt a bizonyos vödröt, ami tele van mindenféle undoksággal, hanem egy-két cseppet oda csöppent, és amikor te határozottan lezárod, és azt mondod, hogy te figyelj, ezt nem akarom hallani, akkor nem fogja a többit rádönteni, hanem megy tovább, és keres valaki mást. Keres valaki olyat, aki befogadó erre, aki nyitott erre. És az emberek így megtalálják egymást előbb-utóbb. A pegykálkodó sokszor becsmérlően beszél másokról. A pegykálkodó sokszor lejáratja a másikat. A pegykálkodó sokszor negatív információval befolyásol. Megváltoztatja a látásunkat a másik emberről, és kihatással van a kapcsolatainkra. És figyelj, egy alapelv. Ha magunkra nézve fő szabályként kezeljük azt, hogy nem pletykálkodunk másokról, akkor olyan embereket fogunk magunk köré vonzani, vagy olyan emberekkel leszünk kapcsolatban, akik nem pletykálkodnak másról. Ha mi pletykások vagyunk, megtalálja a zsák a foltját. Meg fogod találni azt az embert, aki ebben partner veled, akiben jól együtt tudsz ebben mozogni. De ha nem vagy pletykás, akkor azokat az embereket fogod megtalálni a gyülekezetben, a közösségben, akik ezt az értékrendet képviselik. Mert nem lehetséges az, hogy valaki állandóan szórja a pletykát, és valaki pedig erre nem hajlandó, hogy hosszú távon együtt tudjanak működni. Mert más az értékrend. És a gyülekezetben nagyon sokan vagyunk, nagyon sok helyről, nagyon sokfélék, nem mindenkinek ugyanolyan magas szinten van az értékrendje. De nem megítélés, nem elítélés, nem a vádlás és nem a károsztatás miatt van erről ma szó, hanem arról azért van erről szó, hogy tanuljunk, hogy fejlődjünk, hogy érettek legyünk, és tudjuk azt, hogy mindannyian meg vagyunk ezzel kísértve. Én is. Nehogy azt gondolod, hogy én soha nem mondtam semmi olyat, amit nem kellett volna. Ha te pletykás vagy, akkor olyanokkal fogsz találkozni a gyülekezetben, akik hasonlóképpen gondolkodnak erről a dologról. És a baj ezzel az, hogy akik neked mondják az információkat, akik neked hordják, azok rólad is fogják mondani az információkat, amikor nem vagy ott. Tehát a pletykás ember nem csak másról pletykál neked, hanem annak a másiknak, vagy a negyediknek, ötödiknek is pletykál arról, aki te vagy, amikor nem vagy ott. Hogy veled mit beszélt, te hogy gondolod, neked mi a véleményed, és elmondja a te véleményedet a másiknak, amivel őt már befolyásolta rólad. Úgyhogy az a jó, hogyha olyan bizalom van közöttünk egymás felé, hogyha beszélünk valamit, ha beszélünk valamiről, akkor ismerjük egymást, és tudjuk azt, hogy amit mondtam, az ott marad nálad. És nem kerül át harmadik, negyedik, ötödik személyre. Voltak kedves testvéreink, már az Úrnál vannak, akikről tudtuk azt, hogy ha valami információt szeretnénk a gyülekezetben, akkor nem hirdetés kell, nem az újságba kell berakni, nem pulpitusról kell hirdetni, el kell mondani neki. És akkor szétterjed mindenkinek. Ha valamit meg nem szeretnénk, hogy nyilvánosságra kerüljön, akkor neki biztos nem mondjuk el. Nagyon áldott, kedves testvér volt, de... Sokszor van az, hogy a pletykálkodó az információnak a birtokában fontosnak és értékesnek tartja magát. Most beszéljünk magunkról. Az információ birtokában sokszor olyan értékesnek gondoljuk magunkat. És az a baj, hogy sokszor a figyelem elnyerése miatt van az, hogy szellőztetjük az információt. A pletykálkodó azért mondja, amit mond, hogy a figyelem ő rá irányulja. Te figyelj, én tudom. Nekem ez az információm van. Sokszor sajnos egyszerűen arról van szó, hogy az illető rosszindulatú. Ahelyett, hogy titokban tartaná, ahelyett, hogy azon dolgozna, hogy az a rossz helyzet akár megváltozzon, vagy segítséget nyújtana, inkább csak a bajt tetézi. Amikor másról pletykálunk, akkor nem a saját életünkkel foglalkozunk, hanem máséval. Amikor másnak a dolgába ütjük bele az órunkat, akkor a középpontban nem a saját életünk van, hanem a másiké. A másik életével úgy kellene foglalkozzunk, hogy segítsük őt, hogy felemeljük őt. Minden szavunk, minden egyes mondatunk úgy kéne elhangozzon, hogy a másikat építse, nem pedig rombolja, vagy másról rossz benyomást keltsen. És ezt nagyon jól mondja az Új Szövetség igéje, Efézus 4:29. Semmi romlott beszéd a ti szátokból ki ne jöjjön, hanem csak amely hasznos és szükséges az építésre, hogy kegyelmet adjon a hallgatónak. Kegyelmet, áldást ad a hallgatónak az, amit mondasz? Vagy pedig egy rossz véleményt formálsz meg a másiknak a szívében egy harmadik emberről. Ami lehet, hogy igaz, ami lehet, hogy tény, és lehet, hogy valóságos, de nem feltétlenül kell elmondani. Azt sem feltétlenül kell elmondani, ami jónak tűnik, de nem igaz. Azt sem feltétlenül kell terjeszteni, ami teljesen pozitív kicsengésű valakivel kapcsolatban, de nem ellenőrizted le az igazság tartalmát. Veszek egy nagy levegőt, hadd mondjak egy személyes példát. Egy ilyen pozitív dologra. Negatívról biztos sokat hallottatok, de pozitívat hadd mondjak. Amikor itt pár évvel ezelőtt átköltöztünk a másik épületünkbe, mert ezt az épületet itt belülről felújítottuk, ki lett festve az egész. Elég nagy munka volt itt. Állványok, fóliázás, stb. Nem kevés pénzbe került. Visszahallottam valakitől, hogy azt hallotta valakitől, és az egészet én személyesen finanszíroztam. Ez az én adományom volt a gyülekezetnek. Csodnom, tessék? Ez egy pozitív dolog, nem? Egy elismerő dolog, nem? Úgy fölháborodtam, és azt mondtam, hogy ne mondd meg, nehogy elmondd, hogy te hallottad ezt, mert ez nem igaz. És ez egy pletyka. Hiába a pozitív kicsengésű, hiába emeli az én, nem tudom, nimbuszomat magasabbra, de nem igaz. Nem én finanszíroztam. A gyülekezet, az egész közösség, az egyháznak a pénze volt, az adományokból lett finanszírozva a felújítás. Vállalnám, hogyha én finanszíroztam, de nem, nem igaz. Tehát ez is egy pletyka. Nem tudom, itt van-e közöttünk az illető, szeretem, de nem akarom tudni, ki volt az, aki ezt feltételezte pozitívan. Nem gondolnám, hogy rossz szándékú. Nem gondolnám, hogy ezzel engem bántani akart, vagy ártani akart volna nekem. Hanem csak úgy gondolta, hát abúgy is építési vállalkozó vagyok. Abúgy is itt van ez a munka, hát biztos akkor én. Abúgy is megtehetem. Abúgy is megvan rá nekem, akkor miért ne én? És kitalálta ezt a gondolkozásmódot, csak tudod, ezzel az a baj, hogy nem igazság. És ami nem igazság, azt tudod, hogy hívják más néven? Hazugság. És ha elterjed egy hazugság, kinek jó az? Senkinek nem jó. Nekem se. Nem kell ilyen pozitív reklám nekem. Ilyen, az igazságot mond rólam. De az, hogy milyen nyers vagyok, és hogy megmondom a szemedbe. Ezt mondhatod, mert ez igaz. Szóval itt ez az Efézus 4.29, ami azt mondja, hogy semmi romlott beszélti szátokból ki ne jöjjön, ez nem csak a trágárkodásra vonatkozik, nem csak a káromkodásra vonatkozik. Ide tartozik minden pletyka, ide tartozik minden rágalmazás, ide tartozik minden nem helyén való poénkodás, viccelkedés. Csak viccből mondtam, csak egy poén volt. És úgy gondolom, hogy a mi Istenünk egy örömteljes, vidám Isten. Nem egy depressziós valaki, aki a tenyerébe hajtja a fejét a mennyben, és szomorkodik, és kétségbe van esve. Ő boldog, boldog Isten. Így hívja őt az Újszövetség igéje, hogy boldog Isten. És vicces Isten, és nagyon jó humora van. De amikor a humor erkőstelen, amikor az humor félreérthető, amikor a humor az, hogy a nagy hasad van, biztos terhes vagy, azért vagy ilyen nagy hasad, elterjednek ezek a pletykák. Valaki le van fogyva, hú, biztos van valami bajod van, biztos van valami problémád. Miért kell ilyeneket mondani? Viccelődjünk azzal, ami helyén való. De nem kell olyanokat mondani, ami nem helyes. Mint ahogy a panaszkodás, meg a siránkozás sem helyes, sohasem. Ha ezt komolyan vennék a keresztények, akkor egy teljesen új szókincset alakítanának ki az életükben. Ha ezt komolyan vennénk, akkor nem lennénk annyira felelőtlenek a szavainkkal kapcsolatban. Ha ezt komolyan vennénk, akkor soha nem rombolnánk le más embereknek a karakterét. Ha ezt komolyan vennénk, akkor nem akarnánk, hogy a másiknak rossz véleménye legyen egy harmadik emberről. Pont. Ámen. Lenne még pár gondolatom, de ezt talán majd legközelebb. Jó? Érjétek be ennyivel mára. Ez is épp elég, hogy a közösség elgondolkozzon azon, hogy vajon miért mondta ezt a pásztor? Vajon miért beszélt erről? És tudod, ha vannak ilyen kérdések benned, az nem baj, sőt jó dolog, csak ne kamuzzunk ki valami saját választ, ami nem igaz. És ne adjunk olyan kérdésekre választ, amikre saját kútfölből merítünk válaszként. Mert így gyakorlatilag beleesünk abba a hibába, vagy beleeshetünk abba a hibába, hogy úgy járunk, mint azok a Bibliában szereplő személyek, akik nem értették Isten akaratát, nem tudták, hogy mi miért történik úgy, ahogy, de hoztak rá valami emberi magyarázatot. És akkor hiába, hogy nem volt igaz, de mégis elterjedt. Félreértésből eretnek tanítások születtek. Isten nem verbottal, az a betegség, az. Igen. Ez hazugság. Hazugság. Sátáni hazugság. Ne adjunk ennek teret, álljatok fel kérdemeteket, hanem adjunk teret annak, hogy megvizsgáljuk minden egyes szavunkat, mielőtt kijön a szánkon. Jézusnak a nevében. Ámen. Mennyei Atyánk, imádkozunk itt előtted. Szeretünk téged, köszönjük azt, hogy velünk vagy, itt vagy bennünk velünk. Köszönjük az igédet, amely figyelmeztet, amely épít minket, amely megfed minket akkor, hogyha arra van szükség. A te ígédnek vetjük alá magunkat, ezzel kapcsolatban is, amit ma hallottunk. Köszönjük neked, Szent Szellem, hogy te tudsz uralmat venni a mi szánkra. A te segítségeddel vagyunk képesek arra, hogy a szívünket megtöltsük a te beszédeddel, a te ígéddel, és hogy a szánkat megfékezzük, hogy ne legyen az gonosz és fékezhetetlen lángra lobbantó. Köszönjük, Szent Szellem, hogy segítesz nekünk abban, hogy a szavaink édesek legyenek, és hogy, ahogy az Efézus 4.26 mondta, olyan legyen minden mondatunk, amely hasznos és építő azok számára, akik azt hallják. Jézus nevében. Amen.